Nagy Martin Gábor vagyok, és az előadásom címe az elosztott szociális hálózat lesz. Nem tudom, azt hiszem a negyedik vagy ötödik vagyok. Úgyhogy készítettem néhány szlájdot, és szeretnék majd egy élő kis prezentációt is tartani, hogy legyen demo effektus. A témámnak a nagy része az igazából üzleti típusú szlájdokból áll, és igazából az lenne a kérdésem, hogy a hány százalék a technológiai ember az itt lévőknek, és mennyi, aki felsőoktatásba vagy szakmai, tehát oktatással foglalkozó, hogy milyen témájú legyen a prezentáció. Lehet? Tehát nagyon meg fognak sértődni a többiek, ha egy kicsit belemegyünk a technológiai részletekbe, vagy jó. Akkor átugorva itt a bemutatkozást, az utolsó sorra hívnám fel a figyelmet. Én az IVS-ben anno az open source-ot próbáltam meghonosítani, hozzám tartoztak a nyílt szabványok és ezzel kapcsolatos teendők. A Wikipedia Magyarországnak alapítója vagyok, és jelenleg is a TAMOP 3118-nak vagyok a külső szakértője. Ennek terméke például a video.ofi.hu, és így kapcsolódva a NIFIS előző előadáshoz, a nálam dolgozó kollégák kezdték el ezt 2004-ben. Tehát a gyakorlatilag az ilyen streaming és high performance computing terén dolgozgat a cégem. Jelenleg ami 1 milliárdnál nagyobb projektot általában vagy projektvezetők vagyunk, vagy takarítjuk a romokat. Abszolút open source világot gyártunk, és azzal foglalkozunk. Ez abból fakad, hogy a cégemnél nagy részt fizikusok és matematikusok vannak, akik az informatikában landoltak. Az oktatáshoz, illetve ahhoz, hogy én itt előadok, pedig az vezetett, hogy másfél éve elkezdtünk a Kodolányival egy alumni szájtot gyártani, aminek most az 1.1-es verziójánál tartunk, és ezeknek a tapasztalatairól szeretnék majd mesélni. A Hype-ban ezeket a prezi szlájdokat majd végig fogom mutatni, igazából nagyon fontos, hogy az ember a külvilággal lépést tartson. Én a piacon élő ember, pontosan tudom, hogy mennyibe kerül egy ember év. Azt látom, hogy per pillanat a közigazgatásban, a felsőoktatásban rengeteg párhuzamos és ugyanolyan termék fejlesztése történik. Például az Ofi, például az előző prezentáció. Nagyon nagy részük megvan open source-ban. A Wikipedia gyakorlatilag kitermelt magából egy teljes média arzenált, a kultúrát. Én annak a híve vagyok, hogy ami készen van, azt használjuk. Lehetőleg portoljuk és tudjuk integrálni. Én alapvetően az integrációkkal foglalkozom. Azt kell tudni, hogy gyakorlatilag minden olyan technológia készen áll, ami a távoktatást, a kollaborációt, az együttműködést segíti. És egy nagyon fontos tanulság van, a ma fölnövő diákok, akik egyetemre kerülnek, sokkal jobban értenek a szociális hálózatokhoz, mint mi. Tehát ők előbb kezdtek el instant messengereket használni, mi még levelezünk, ők már valós időben cserélik ki a tudásukat és az információikat. Gyakorlatilag a Facebookon beszélik meg, hogy hol milyen információt lehet összeszedni, ott szervezik a tanuló csoportokat. Ami egy nagyon fontos rész, és ezt szeretném egy picit így elkanyarodva elmesélni, hogy gyakorlatilag amit most látunk a világban, az informatikában, az, hogy a telkó piac és a klasszikus informatikai piac ütközik. A telkó piac a standardekből építkezik, nagyon lassan alakít ki új szabványokat, az informatikai piac pedig rettenetesen informatívan hoz létre de facto szabványokat, nem elfogadott szabványokat, alakít ki saját magának együttműködéseket, és azon érdekek szerint halad tovább, ahogyan a piaci súlyok meghatározzák. Ezt lehet látni a biztonságtól kezdve a streamingig, nagyon sok mindenben, ami egy nagyon jó hír, hogy gyakorlatilag ma már nyugodtan lehet azt állítani, hogy minden eszköznek megvan az open source megfelelője, amely open source ugyanolyan minőségben, és talán sokkal nagyobb bázison, fejlesztői bázison alapul. Tehát mindent össze lehet rakni, ami ahhoz kell, hogy egy korszerű oktatási, felsőoktatási információs eszközparkot hozzunk létre. Nagyon lényeges, hogy jelenleg a telkók azok, akik ugye kvázi a gátjai annak, hogy miért nem minden felhőbe van, és miért, mi az akadálya annak, hogy gyakorlatilag nem lehet minden egyes fa mellett 10 megabit per szekundumos mobil internetet kapni. Ennek az az oka, hogy gyakorlatilag a hangból keresik a pénzüket, és az adatot nem nagyon szeretik a hálózataikon megtűrni, mert az nagy sávszélességet igényel, és igen kevés belőlük a profitjuk. Éppen ezért ma még az összes operátor valamilyen módon szűri például a streameket, jellemzően a nagy minőségű streameket, tehát mobil eszközökön nem nagyon lehet, illetve csak gyakorlatilag azokat a protokollokat lehet elérni, amik általában a HTTP fölött vannak. Ezek nem mindig a legjobb minőségűek. Pontosan lehet tudni, hogy melyik operátor melyiket nem szereti. Ez azért fontos, mert ahhoz, hogy gyakorlatilag a teljes arzenált felhasználjuk, amit most az informatika tud nyújtani, nagyon jól be lehet lőni, hogy mely sávszélességű igények azok, amik egy adott országban, egy adott területen megvalósíthatók. Ezen az ábrán az látszik, hogy gyakorlatilag a jelenleg Magyarországon etalonként elfogadott 1 megabit per szekes sávszélességnél gyakorlatilag még csak a hang az, amit igazából el lehet juttatni a végfelhasználóig. A videó az már egy olyan tartalom, amit per pillanat jó minőségben gyakorlatilag offline módon lehet fogyasztani. Ez azért fontos, mert a mai eszközöknél roppant mód terjednek a pedek, roppant mód terjednek az e-book readerek, és van egy olyan vízióm, ami lehet, hogy nem az enyém, vagy nem tudom, tehát valahol rám ragad, hogy van egy olyan tendencia a világban, hogy gyakorlatilag a különböző topológiák, a különböző sávszélességek és az igények, azok egymással versenyeznek. Ugye most mindenki a felhő szolgáltatásait próbálja eladni. Van egy nagyon kedves barátom, úgy hívják, hogy Tar Béla. Őt nem lehet lenevelni a laptopjáról, amely laptopja 10 éves, és csak azon szeret videót nézni és zenét nézni, mert az az állítása, hogy egy 10 éves videóplayer az egyetlen, ami visszaadja az ő kedvenc színeit. Minden más azóta rossz, tehát nem is hajlandó semmilyen YouTube és egyéb playereket használni, csak a klasszikus általa használt 10 éves darabot. Ugyanez azt gondolom, hogy aki az Amazonról vagy bárhonnan e-bookokat töltöget le, az nem szeretné prompt nézegetni ezeket a tartalmakat. Nagyon jól el van úgy, hogy valamikor letölti, elviszi, használja. Ugye a piacon található mostani szociális játékosok, azok mind a felhőből indulnak ki. Ők azt gondolják, illetve most ez a tendencia és most ez a hype, hogy gyakorlatilag online érjük el ezeket az eszközöket. Az a vicc, hogy gyakorlatilag ezek a social networkök, ezek jellemzően úgymond horizontális típusú social networkök, kivéve a LinkedIn-t és a LastFM-et, amelyek már valamilyen specializált tematika alapján szerveződnek. Gyakorlatilag a LinkedIn-en, ugye a hálózatban azok a kapcsolataim, akik munkakapcsolatok voltak, akikkel azonos szakmát végzek, tehát ők azok, akik elindultak valamilyen vertikális specializáció irányába. A specializált networkök azok elosztott networköket jelentenek. Ezeknek a későbbi kollaborációja és a létrejövő kollaborációja, ez láthatóan a világot majd abba az irányba fogja vinni, hogy megint elosztottá válik, tehát nem a Facebookon fogják majd az emberek valószínűleg az állásaikat keresni, hanem a LinkedIn-en. Valószínűleg a zenét is jó ideig inkább tematikus szájtokon, a fotókat ugye a tegnap megvett Instagramon szeretik az emberek megosztani, tehát mindig lesznek specializált hálózatok, amik sokkal jobb szolgáltatást adnak egy adott tematikus témában. És az az állításom, hogy az oktatásban is ugyanígy ki fognak alakulni. Még egy nagyon fontos szempont lesz majd, hogy, és ezt itthon én azt gondolom, nagyon sok döntéshozóval vitázva próbálom megértetni, hogy gyakorlatilag a legfontosabb érték az a tartalom. Az, hogy a disztribúciónak a megvalósítása hogyan történik, az egy másodlagos technikai kérdés. Gyakorlatilag egy üzleti kérdés, hogy mennyibe kerül eljuttatni az adott tartalmat az adott végfelhasználóhoz. A tartalmat kéne tudni megőrizni. Tehát én ezért szurkolok akár az office-oknak, akár a nifiseknek, hogy legyen egy olyan országos tárhely, videószolgáltatás, ahol tényleg megtalálható minden tartalom. Nem a YouTube-on kéne ezeket a tartalmakat tárolni, nem azért, mert az technológiailag nem lesz mindig jobb, hanem egyszerűen az az érték. Tehát valójában értéket teremteni, vagy netalántán a későbbiekben bevételt generálni, azt fog tudni, aki tartalommal rendelkezik. Jó, maga az oktatásban egy speciális ugye, igény a social networkünkben, a saját diák körünkben az, hogy gyakorlatilag azokat az eszközöket, azokat a képességeket használjuk, amit ma is már szeretünk és használunk. Csoportosan szeretnek az emberek dolgozni és tanulni. Elvárás, hogy kereshető legyen a tartalom. Tehát engem halálosan idegesít, hogy a Facebookon nem találom meg, amit tegnap előtt kiraktam. Persze a Bing-en meg a Google-in meg lehet találni, de ehhez külső eszközhöz kell menni. Szeretném, hogyha letölthetőek lennének ezek az anyagok, és kényelmesen is el tudnám vinni a mobil eszközömön, el tudnám olvasni. Szeretem a multimédia tartalmakat nézegetni, olvasni. Nagyon-nagyon érthetetlen számomra, hogy miért nem tudok jegyzetelni tartalmakra. Tehát miért nem tudom annotálni, és ezeket a dokumentumokkal, vagy az adott tartalommal együtt utaztatni, szinkronizálni, használni. És hát nagyon fontos számomra, hogy azokat az eszközöket, azokat a megjegyzéseket én szeretném hozzáfűzni az adott tartalomhoz, amiket minden nap használok. Tehát például egy Wikipédiát, vagy netalántan az adott iskolában az adott tartalomnak mondjuk a Moodle tartalmát szeretném tudni valamilyen módon hozzákötni majd ahhoz a tartalomhoz, amit a mindennapos tanulásban szeretnék használni. Egy picit visszatérve arra, hogy nagyon egyszerűek azok a rétegek, amivel mit a gyakorlatilag az oktatás, vagy a bármilyen tartalom szolgáltatás kapcsán szembesülünk. Azt kell látni, hogy ezekből a rétegekből a legfontosabb és a legnagyobb hozzáadott érték az alsó szinten a tartalom szolgáltatásnál, a tartalom előállításnál keletkezik. Az e fölötti szintek azok gyakorlatilag megvannak és készen vannak. A legnagyobb probléma az, hogy ebben az értékláncban per pillanat hozzászoktattak minket, hogy a tartalom az ingyenesen elérhető. Tehát a Google-nál, a Bing-nél bárhonnan le tudom tölteni a PDF-eket, és nagyon idegesít, hogyha netalántán megjelenik egy pay gomb. Nagyon sok ilyen helyet lehet találni például az Amazonnál, ahol mondjuk szerintem a diákok nincsenek ahhoz hozzászokva, valószínűleg egy ki fogja fizetni, az összes többi másolni fogja. Az Apple már tudja azt, hogy nem nagyon lehet digitális tartalmakat másolhatatlanná tenni, illetve arra költeni, hogy ne legyen másolható, vagy nehezíteni ezeket. Egy nagyon fontos dolog, hogy azokat az embereket, akik előállítják a tartalmat, valamilyen módon motiválni, és valamilyen módon a bevételeket vissza kell juttatni. Tehát az egyik legfontosabb feladat az elkövetkezendő években kitalálni azt, hogy hogyan fog a tartalom előállítóhoz a tartalomnak valamilyen értéke visszajutni. egy ilyen pont van, és ezek az operátorok, akiknél ma megszokta az ember, hogy fizet. A telefonszámlánkért fizetünk, az internet hozzáférésünkért fizetünk. Az iskola se fog tudni más csinálni. Szerintem az egyetlen módja majd annak, hogy ez fenntartható és működtethető rendszer legyen, hogy ne támopokból létrehozzunk valamit, és utána ezek nem működjenek, hogy valamilyen módon majd meg kell tudni szülni ezeket az üzleti modelleket, és meg kell tudni állapodni az access providerrel, tehát aki a hozzáférést fogja tudni biztosítani. Jó, itt megint ugrok egyet. Ez csak azért, hogy lássátok, én gyakorlatilag, hát idestova közel 30 éve informatikával foglalkozom. Az első nagy gépet azt jó magam, illetve néhányan az ELTE-n raktuk össze, amit Ludensnek hívtak. Ez egy VAX volt, máig azt hiszem az ELTE-n ez a mail szerver. Mi húzogattuk Bécsig az első optikát. Szépen haladtunk a hálózatok fele, amely ugye elérte azt, hogy egyre több pont volt, amely ponton dolgozgattak az emberek. Megjelentek a személyi számítógépek, amelyek még több embert hoztak be az informatikába, és azt látjuk, hogy most a web kapcsán gyakorlatilag a különböző nagy gyártók, mint például az Apple, odáig jutott a termékesítésbe, hogy most már normális elvárása az gyakorlatilag, hogy a nagymama és a nagypapa is tudja használni ezeket az eszközöket. Nagyon fontos, hogy egy új lépés előtt leszünk, ugyanis jelenleg van körülbelül 3 milliárd jávás mobil eszköz a világban, 5 éven belül 50 milliárd eszköz lesz bekötve a hálózatra, nevezzük ezt internetnek, vagy internet 5-nek, vagy bárminek. Nagyon lényeges, hogy eljutunk odáig, ahol ezeket a tartalmakat gyakorlatilag humán módon nagyon nehéz lesz szervezni, valójában el kellene odáig jutni, hogy magukat a tartalmakat, a tartalmaknak az újrahasznosíthatóságát, azoknak a garantálhatóságát, hogy ne csak szabadszövegesen tudjunk keresni, hanem megfelelő intelligenciákkal, akár gépi eszközökkel segítve, el kell jutni odáig, hogy szemantikusak legyenek majd ezek a tartalmak. Vicces, de a Twitteren, mint gondolom páran, akik használják, pontosan lehet tudni, hogy a hashmark, ugyanígy a Facebookon a kis kukacka, az gyakorlatilag valamilyen szemantikus annotációt kezd el jelenteni, és akkor itt egy kicsit mesélnék egy történetet a diaszpóráról, nem tudom mennyire követitek, ki mennyire látta. Ugye ott volt egy sajnálatos esemény tavaly ősszel, hogy az egyik alapító fiatalon megunta az életét. Egy nagyon jó kezdeményezés született. Gyakorlatilag a fiatal srácok összekalapoztak 200 ezer dollárt, és mindenki meglepetésére 3 hónap alatt kiraktak egy olyan eszközt, amit mindenképpen érdemes megnézni. Gyakorlatilag minden olyan funkciót tud, amit ma egy iskolában közösségek építéséhez, tartalmak megosztásához kell tudni kezelni. Ez egy klasszikus, és innentől a technológia fog elindulni. Rails-es környezet, MySQL van alatta, és a srácok rájöttek arra, hogy igenis minden iskola a sajátját szeretné létrehozni, mindenki tartalom, előállító tartalom megosztóvá akar válni, ezért az ő világképük, az ellentétben a Facebookkal az, hogy gyakorlatilag ezt a környezetet open source, ingyenes módon le lehet tölteni, föl lehet telepíteni, el lehet kezdeni használni. De ugye az nagyon rossz lenne, ha minden iskolának lenne egy sziget kis alkalmazása, ezért az összes ilyen alkalmazás az automatikusan, úgynevezett XMPP protokollon keresztül meg tudja osztani egymással a userek információjait, a userek presence-ét, tehát azt, hogy ki van éppen belépve a rendszerbe, directory service-t ad, security-t ad, mindent ad, amit az XMPP tud. Az XMPP-nek van még egy nagyon jó tulajdonsága, hogy szemben az itt látható, és gyakorlatilag most már hát 20-valahány éve gyötört HTTP-vel szemben, nem az úgynevezett pool architektúra. Ugye a pool az azt jelenti, hogy a kliensnek mindig be kell szólni a szerverhez, és a szerver válaszol rá. Ehhez képest egy úgynevezett push architektúra. A pull-al az a probléma, hogy bár nagyon jól skálázódik, de én nem tudom a bejelentkezett ügyfeleket értesíteni, és ez bizonyos helyzetben idegesítő. Például nem tudok valós időben velük információt közölni. Ugye ezekre jött létre az a technológia, amelyet most legjobban az XMPP képvisel, emögé állt be a Google is, ami azt eredményezi, hogy gyakorlatilag teljesen transzparens ma már például a Google Talkon a videó közvetítés, a hang, a chat, de ugyanígy a mail is. Tehát gyakorlatilag egységessé válik az a streaming információ, amikor én valakivel meg akarok osztani valamit. És van még egy nagyon jó tulajdonsága, hogy az úgynevezett PubSub technológiát tudja, ami azt jelenti, hogyha én valakinek szeretnék elmondani valamit, és ezt többen hallgatják, tehát például egy teremben vannak, akkor egyszerre mindenki az eljut a megfelelő információ, ugye megosztja ezeket az információkat. Nagyon érdekes világ lesz majd az, amikor a klasszikus HTTP át fog alakulni, nem tudjuk, hogy mi fő most éppen a Google-nál, Utah-ba, vagy nem tudom, hol csinálja az új gyors netjét. Azt lehet látni, azt lehet tudni, hogy a HTTP-nek az 1.2-es verziója valamiért még nem jött ki. Valószínűleg az valamilyen vegyes felvágottja lesz a klasszikus HTTP 1.1-nek, illetve valahol a Jingle-nek, amire átnevezte a Google a saját XMPP protokollját. Amit most mutatni akarok, hogy mi azzal kísérletezünk, csak open eszközökből összerakni egy olyan világot, amely világ gyakorlatilag ezeket a szociális, általunk megszokott funkciókat, ami a megosztás, az ügyfelek regisztrálása, a tartalmaknak a fogyasztása, a tartalmaknak az egymás közti küldözgetése, csoportok létrehozása, ezt olyan módon tudja megvalósítani, amely eszköz föltelepülhet egy mobiltelefonra. Magyarán embeddált tud lenni. Tehát egy olyan eszközre tudjuk áttenni, amely eszközt úgy képzeljétek el, hogy egy kis Facebook fusson minden telefonon. Mi ennek a kísérletnek az oka? Az, hogy gyakorlatilag az látható, hogy valószínűleg a mobil irányzat fog nyerni szemben a laptopokkal és az egyéb eszközökkel. Gyakorlatilag a user élmény, a user felhasználás az a pedektől és a mobiltelefonoktól, a klasszikus touchscreenes megoldásoktól fog valószínűleg a világban a tért nyerni. Gyakorlatilag magukat a laptopokat, azokat szövegírásra fogjuk használni, illetve lehet, hogy a későbbiekben már nagyon gépelni se kell. Jó, az infrastruktúra, amit összeraktunk, azt felrajzoltam több rétegű, gyakorlatilag szigorúan betartottuk mindazt, hogy Jávát futtatni képes mobiltelefonon tudjon működni. Ez igaz az Androidra, igaz az iPhone-ra, tehát gyakorlatilag az a megoldás, amit mutatni fogok, az elfut nagyjából a telefonok zömén. A Windows Phone-ra még nem portoltuk. Az 1.1 előtt ugye volt egy 1.0, a tapasztalat az azért léptünk át az 1.1-nél egy új architektúrára, mert az 1.0-nál kiderült az, hogy gyakorlatilag csak olyan felhasználói felületet lehet használni, amely képes lehetőleg minden browserban elszaladni. Ezért kénytelenek voltunk egy általunk fejlesztett frameworkről jQuery-re lépni. Ajánlom mindenkinek, az látszik, hogy ez gyakorlatilag egészen a desktopokig, a Windows desktopokig képes lesz futni. Az új felületek a 8-as metróban gyakorlatilag JavaScript alapúak és a jQuery-t nagyon szépen futtatják. Tehát magyarán portolható minden eszközre, mindenféle technológiai átállás nélkül a történet. A mostani 1.1, amit fejlesztettünk, az lesz a mobil kliens. Az 1.2-ben kicsit skálázhatóbbra fogjuk építeni a történetet. Itt a ZEX-NIFIS kollégákkal architektáljuk a történetet. Most a performancia teszteknél 10 000 konkurens userre teszteljük a rendszert. Jó, hát egy kis rövid demót, ami remélem a klasszikus demo effektuson túl azért mutat pár dolgot. Mint mondtam, mi a kaltúrát használjuk. Azért használjuk a kaltúrát, mert mi igazából az e fölötti social network réteget integráljuk. Azt kell tudni, hogy a kaltúrában elég sok pénzt öntenek, amit valószínűleg Magyarország teljes informatikájában nem öntenek per év. Ezért ők már az adaptív streamingnél tartanak a HTML5-nél. Gyakorlatilag a playereiknél vannak jobbak, szerver oldalon is lehet jobbakat találni, de azok mind proprietary, tehát mi nagyon-nagyon szeretnénk az open source világot megtartani. A cél az az, hogy az itt elkészült termék, amit a Kodolányin tesztelünk, és amikor az éles teszteken túljutunk, az gyakorlatilag valamilyen közkincsé tevődjön, tehát én szeretném ezt nem zártan tartani. Jó, a felület, a színek azok ugye Facebookossak, sajnos a Kodolány ilyen. A felület, mint látható, elég Facebookos, nem Facebook. Annyi plusz van benne, hogy gyakorlatilag ugye minden, amit itt tárolunk, és minden, amit itt használunk, az ugyanazokat a funkciókat képes ellátni, de ez, amit mutatok, ez a mobiltelefonon fog futni, tehát ez a mobiltelefonon elfutni képes történet. Maga a felhasználás, mint mondtam, csak ez a mobil kliens is több ezer userre lett tesztelve. Minden funkciót, minden tartalmat egy pontból lehet elérni, mögötte a keresés minden tartalmat meg tud találni. Ami fontos és lényeges és erős lesz benne, az IDP alatta, tehát az azonosítást, a belépést végző környezet, az előző verzióban, az 1.0-ban még XAML 2 volt, most OAuth 2-re tértünk át, egyszerűen a divat az erre fele ment, tehát az erősből egy gyengébb azonosítás fele haladtunk. Kénytelenek voltunk, mert ugye mindenki szeret Facebook meg Twitter klienseivel belépegetni. Maga az IDP-nk a 100 000 konkurens userre van fölskálázva. Ennek az az oka, hogy szeretnénk, hogyha ez tényleg használható lenne nagyobb közösségek számára is. A világkép az valahol a Facebook és a Twitter között van. Ugyanúgy a követő modellt tartalmazza, tehát a subscription modellt tartalmazza, mint amit a Twitter tud. Gyakorlatilag ugyanazt tartalmazza, mint amit a Twitter, hogy mindenkinek van egy saját fala, és van egy közös publikus hírfolyam. Gyakorlatilag a különböző csoportok, a különböző entitások között ugyanúgy lehet lépegetni, és az ő privát falát nézni, ha hozzá van jogosultsága. Erre azért van szükség, mert ugye a Facebookon gyakorlatilag nem tud az ember publikus hírfolyamokat megfelelően definiálni. Ez azért nagyon fontos, mert nehezen lehet megvalósítani azt, hogy mondjuk egy iskolában egy adott entitás publikusan mindenkinek hozzáférhetővé tegyen információt. Ezt a Facebookosok elég nehezen csinálták meg a saját modelljükbe. Elég kevés embernek van joga arra, hogy mindenki megkapja az információt. Mi az oka ennek? Az ok az, hogy gyakorlatilag ugye az a rendszer, ami a jogosultságokat kezeli, az egy fordított kapcsolatkezelés. Gyakorlatilag, amikor létrehozunk egy posztot, akkor kell tudni feloldani azt, hogy ez kinek a falán fog tudni kvázi megjelenni. Az előbb nem tértem ki rá, hogy egy nagyon fontos történet az, hogy gyakorlatilag úgy terveztük a rendszert, hogy a rendszerben a tartalom az külön entitásokba, külön repozitorikba lehessen, a fölötte lévő metaadat az, amit megosztunk. Ez azért lényeges, mert gyakorlatilag tetszőleges, RESTes, JSON-os API-n keresztül elérhető repozitorokkal képesek vagyunk dolgozni. Amit itt az előbb mutattam, az nem csak DB-ből, hanem ezek gyakorlatilag a kultúrának a repozitoriából előjövő képek, információk. A sebesség az elég meggyőző, gondolom. Amit szeretnék itt zárásként mondani, mutatni, hogy mindenkit szeretettel várnánk, aki ilyenen akar dolgozni. A Kodolányinál ez gyakorlatilag ki lesz téve, amint stabil, ki fogjuk publikálni. És köszönöm a figyelmet.